Így helyünkön maradva csendesedjünk el, fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreink, kedves barátaink, ezen a héten arról szól hozzánk Isten igéje üzenete, hogyan is lehet meglátni a láthatatlant. És ezen a mai estén a láthatatlan démonvilág kerül szóba, és reméljük, hogy mindenki számára érthetővé és világossá válik, hogy miért kell foglalkoznunk a démonvilág valóságával. Hogy rádöbbenjünk, van szabadító Urunk Jézus Krisztus személyében, hogy az ő teljhatalmára és szeretetére szorulunk, és hogy talán úgy is kapcsolatba kerülhetünk ezzel a fellázadt angyalvilággal, hogy nem is tudatosult még bennünk. Adja Isten, hogy ez az este segítsen, és felragyogjon előttünk a szabadító Jézus Krisztus személye. Ma az Efézusi levélből szól először hozzánk Isten igéje. Az Efézusi levél 6. fejezetének 10. versétől hallgassuk meg a 18. versig terjedő szakaszt. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért.
Drága Úrunk, kérünk téged, hogy nyisd meg a mi értelmünket, hogy értsük az írásokat, hogy felfogjuk annak a láthatatlan világnak a dolgait, amelyel tudva vagy tudatlanul, de gyakran érintkezésbe kerülünk, és világosíts meg bennünket, Úrunk, hogy megértsük, hogy van sötétség, és vannak sötét erők, amelyek, ahogy hallottuk a te igédből, a mennyei magasságban vannak. Olyan szellemi hatalmak és erők, amelyek sokszor és sokféleképpen szeretnék a mi romlásunkat, pusztulásunkat előidézni, de tudjuk, hogy te vagy az Úr, te vagy a hatalmas Isten, és Úr Jézus Krisztus, te azért jelentél meg, hogy az ördög munkáit lerontsad. És kérjük, Uram, hogy rontsd le az ördög munkáját a személyes életünkben is, családjaink életében, társadalmunkban, és mindenek előtt kérünk, hogy a te néped között az egyházban is rontsd le mindazokat a dolgokat, amelyek nem tőled valók. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most felolvasom Isten igéjét a Márk evangéliuma 5. fejezetéből, az első verstől olvasom az igét, a 20. versig. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember. akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki, mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetölte. Úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott, és kővel vagdalta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki: menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. És megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzel őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj. Ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak, elvitték a hírt a városba, a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Akkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Azt pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, kérünk, hogy eleveníts meg minket általa lelki értelemben. Amen. Szeretteim, az a szomorú dolog, hogy nagyon sokan nem hisznek a sátán létezésében, és ez az ő nagy nyeresége. A Bibliában olvassuk, hogy az ő homlokára az van írva, hogy titok. Tehát ő szeretné magát elrejteni, szeretne láthatatlan maradni, és éppen ennek a láthatatlan valóságnak a leleplezését végzi el Isten igéje, mert megmutatja, hogy bizony van egy sötét hatalom, amely az ember bukását okozta már annak idején a paradicsomba is. Tulajdonképpen, aki kételkedik a sátán valóságában, az nem egészen néz körül, mert ha valaki körülnéz ebbe a világban, sőt a történelemben, abban észrevehetni, amit tegnap is emlegettem, hogy bizony van ember feletti gonosz. Tehát van olyan mértékű gonoszság, amelyik meghaladja az emberi gonoszságot és rosszaságot. Ez a sátáni gonoszság bizony valóság. A sátán eredetéről beszél a Biblia, egy bukott angyal fejedelem, aki Isten egyik fő angyala volt, és ő azért bukott meg, mert Isten fölé akarta emelni magát. Így mondta, hogy az Isten trónja fölé emelem az én székemet. Tulajdonképpen minden teremtmény, akár legyen angyal vagy ember, megbukik, ha Isten ellen lázad. Isten nem teremtett gonoszt. Isten az egyedüli jó. Így mondja az Úr Jézus Krisztus: nincsen jó, csak egyedül az Isten. Ugye tudjuk a gazdag ifjú történetéből, mondja, olvassuk ezt a krisztusi mondatot. Tehát nincsen jó, csak egyedül az Isten. Aki pedig az Istentől elszakad és eltávolodik, besötétedik, és szellemi és erkölcsi értelemben is gonoszá lesz. Ezt tessék elhinni, ez így van. Ezt észre lehet venni. A saját életemből tudom és tapasztalom, ha csak mint hívő ember nem szoros, élő, eleven kapcsolatom van az én drága Urammal, akkor kezdek sötétedni. Akkor kezd homályosodni a szellemi, lelki látásom. Ezt mindenki megtapasztalhatja. Aki pedig hátat fordít az Úrnak és eltávolodik tőle, az bizony gonoszszá lesz. Tehát a sátán egy bukott angyalfejedelem, és olvasuk, hogy az angyalok egyharmadát vitte magával, tehát nem csak ő bukott meg, hanem gondolom az ő szolgálatára rendelt angyalok, és ezek ma azok a démonok, ez az a démonvilág, amiről mi beszélünk. Sokan úgy képzelik, hogy a elkárhozott lelkek a démonok, hát ezt az igen nem így mondja, és erről ne is gondolkodjon senki, mert ez nem így van. Hanem a démon világ az az ördögi világ, amelyik az angyal, bukott angyalokból, hogy így mondjam, keletkezett és állt elő. Az Istentől elszakadt angyalvilág. Sokan megkérdezik, miért engedi meg Isten azt, hogy a sátán akár a paradicsomban is megjelenhet, tehát akár ebben a világban is jelen lehet. Tulajdonképpen Isten megengedi ezt, mert próba és tulajdonképpen döntési kényszer elé állít bennünket Isten, hogy vagy a sötétséget választjuk, vagy a világosságot. Az Úr Jézus, amikor elküldi Pál apostolt, ő így vallja Agrippa király és Festus helytartó előtt, hogy azt mondta neki az Úr, hogy elküldelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy az én nevemben megkapják bűneik bocsánatát. Tehát tulajdonképpen a Pál apostolnak és minden, az Úrnak minden szolgájának az a küldetése, hogy a sötétségből a világosságra terelje az embereket, természetesen az ige által, Isten kijelentett világos ige által, mert az ő szavában hatalom van. Az embernek tudatosan kell tudnia, hogy van gonosz, és nem szeretnék vele kapcsolatot tartani. Tehát tudjuk, Istennek ez volt az egyetlen parancsolata a megteremtett ember számára, hogy ne állj szóba az ördöggel. Tulajdonképpen így fogalmazhatjuk meg, hogy ne, arról a fáról ne egyél. Ne edd meg, amit az ördög mond. Tehát eltiltotta Isten az embert az ördögtől, és tulajdonképpen ez a tiltás mind a mai napig érvényben van, sőt, az első parancsolat pontosan erről szól, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. Teljesen világos, mert nincs más Isten. Azok a pogány vallások, amelyek a gonoszt és a jót tulajdonképpen azonos erőként mutatják be, ezek teljesen téves és démonizált teológiai gondolkodás, ördögi gondolkodás. Mert Istent és a sátánt nem lehet összehasonlítani erőben, hatalomban, dicsőségben. A sátán egy angyal, egy bukott angyal, egy teremtmény, Isten pedig az örökkévaló teremtő, világteremtő Isten, a mi Urunk. Tehát tulajdonképpen az embernek semmi köze nem volna, nem volna szabad, hogy legyen a sátánnal. És sajnos mégis van. Ahogy az első emberpár is megbukott, Éva így mondja, hogy okossá tesz. Ugye kívánatos a szemnek, és okossá tesz az a gyümölcs, amit tulajdonképpen a sátán felkínál. Igen, ám csak ebben a történetben, amit én felolvastam, itt semmi pozitív jelenség nincs, mert ez a szerencsétlen embert a démonok őrületbe kergették. Szó szerint az őrületbe kergették. De hát hogy kerülhet egy ember ilyen állapotba? Isten, ez mély meggyőződésem, Isten senkit nem enged, hogy megszállottá legyen, saját magának keresik az emberek ezt. Az embernek persze van kapcsolata az ördöggel sajnos olyan értelemben, hogy megkísért bennünket. Tegnap is idéztem, azt mondta az Úr Péternek, hogy Simon, Simon, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Tehát Isten kitesz bennünket a vizsgának, a kísértésnek, és ez az ő joga. Viszont előre figyelmeztet bennünket, sőt, Jézus Krisztus imádkozik értünk, hogy ebben meg ne bukjunk. Őt is megkísértette a sátán, mert emberré lett. Isten formájában természetesen nem kísérthette meg őt. De amikor emberré lett, ő is kísértés alá esett. És tudjuk, hogy milyen döbbenetes, milyen szélsőségesen támadja meg Jézust az ördög. Nem vesszük komolyan azt, hogy milyen pozícióból beszél Jézussal. Azt mondja, megmutatja neki a világ országát, és azt mondja, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Na jó, hát döbbenetes, nem? Sátánimádók legyünk. Ezt akarja, pontosan azt akarja, hiszen Isten akar lenni. És a Jelenések könyvének 13. fejezetében olvasuk szívszorítva, hogy az utolsó időkben az emberek csodálják és imádják a fenevadat és a sárkányt. Hát hova jut az emberiség? Sátánimádók lesznek? Igen. És látjuk is ennek a jeleit. Na de tényleg, milyen úton keveredhet egy ember ilyen lelki állapotba, ahogy ez a gadarai megszállott is? Hát először mondom, az első kapcsolati lehetőségünk, illetve nem is lehetőség, hanem akarjuk, nem akarjuk, ez a valóság, hogy a sátán jelen van ebbe a világba és megkísért bennünket. És különös támadásokat indít a hívők ellen is. De ez tulajdonképpen egy kívül való dolog, amiben semmi kapcsolatom nem kell, hogy legyen a sátánnal. Aztán vannak olyan sötét vallási irányzatok, vallási gyakorlatok, vannak olyan okkult dolgok, tanítások, amelyek már az ő világából jönnek felénk, amelyek megtévesztő módon tulajdonképpen hatással lehetnek ránk, befolyásolhatnak bennünket, és azt várja az ördög, hogy a hitünket adjuk neki. A paradicsomban is ez történt, hogy az emberpár a hitét megvonta Istentől, és odaadta a sátánnak. Abban az értelemben, mert hitt a sátánnak. És tulajdonképpen, amikor én ilyen tanításoknak hiszek, akkor már szellemi kapcsolat keletkezik. De ez még nem megszállás. Nem megszállottság. Ha valaki belekeveredik, mit tudom én, jóslásba, varázslásba, különböző okkult dolgokba, tessék elhinni, kapcsolatba kerül a sátánnal, és akár kíváncsiságból, akár játékból tette, a sátán ettől fogva kapcsolatot teremt, és jogot formál ránk. Én ezt a magam életében is átéltem. Jogot formál ránk. És egyszerűen itt már bele tud beszélni az életembe. Ez még mindig nem megszállottság. A megszállottság tulajdonképpen akkor következik be, mikor valaki tudatosan elkezdi szolgálni a sátánt. Akkor kitesszük magunkat annak, hogy megszállottá legyek. Ha elolvassa az ember, most nem akarom ezt kikeresni, de olvastam Hitler egyik költeményét, amelyben ő tulajdonképpen fölkinálja magát a sátánnak, és hívja azokat az erőket, és majd idézek ilyen dolgokat. Tehát emberek így lesznek aztán megszállottá. A felolvasott történetben Jézus előtte, mielőtt a gadaraiak földjére érkezett volna, a viharban megmutatja az ő isteni hatalmát. Viharba keverednek, a tanítványok kétségbe esnek, a hajó hátulján alvó Jézust fölébresztik, Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk, és akkor Jézus feláll a hajóba, és azt mondja a dühöngő viharnak, a szeleknek, hogy némulj el. És eláll a vihar, és teljesen csend lesz, és a tanítványok a hajóba összesúgnak. Ki ez? Hogy a tenger és a szelek is engedelmeskednek néki. Igen, hát ő csak Isten lehet, mert aztán én hiába kiabálok a szeleknek, meg a viharnak, nem fog engedelmeskedni. De az isteni hatalom előtt kénytelen meghajolni. Meghajolnak az elemi erők, de meghajolnak a pokol erői is. Látjuk, ezt a szerencsétlen ember senki nem tudta megkötözni. Olyan erők vannak ezekben a démonilag megszállt emberekben, nekem is volt erről tapasztalatom egyszer fiatal koromban, hihetetlen erő van bennük, ember fölötti erő, mert démoni lelkek laknak bennük. Szétszaggatják a láncokat, összetörik a bilincseket, senki nem tudja őket megfékezni. Ez az ember és a benne lakó démonok meglátják Jézust, és kénytelenek. Egyszerűen oda megy ez az ember, és a benne lévő lélek azt mondja, hogy mi között hozzánk, Názáreti Jézus. Máté evangéliumban még mondják a démonok, hogy miért akarsz minket idő előtt meggyötörni? Tudják, hogy ki érkezett. A démonok, tessék megfigyelni, minden ilyen ördögüzési történetben kiderül, hogy a démonok látnak. Ők látják, hogy kicsoda Jézus. Többször olvassuk, hogy Jézus elhallgattatja őket. És itt is felismerik az Úr Jézust, hogy ő a magasságos Isten fia. Ezért kénytelenek meghódolni, meghunyászkodni, mint egy megvert kutya, kénytelenek meghódolni a Krisztus előtt. És ez óriási evangélium. Tessenek belegondolni ebbe, milyen hatalmas evangélium, hogy a mi Urunk előtt a sátán akarja, nem akarja, meg kell hódolnia. Ugye, amikor az Úr megy a keresztre, a János 12-ben olvassuk, hogy láttam a sátánt, mint villámlás levettetni az égből. Mert a Krisztus keresztje a győzelmes kereszt, amely minden sötét hatalom felett győzelmet adott a mi Urunknak. A kereszt győzelme megtölte a sátán erejét. De tulajdonképpen jól jegyezzük meg, amit most mondok. A sátánnak annyi hatalma van, mert legyőzött hatalmaság. Miért van hatalma? Annyi hatalma van, amennyit te és én adok neki. Amennyi teret engedünk neki. Annyi hatalma van a sátánnak. És nem veszük észre, hogy mennyire növekszik a hatalma. Mert amikor a bűnt cselekszem, én. Hívő ember létemre, amikor a bűn cselekszem, akkor tulajdonképpen szolgálok az ördögnek. Minden bűnömmel az ő hatalmát növelem. És minden győzelem, amelyet a bűn felett a hívő ember a saját életében gyakorolhat, az pedig a sátán felett való győzelem. Jézus így mondta a tanítványainak, hogy mikor kiküldi a 70 tanítvány, hogy kígyókon és korpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején. Tehát nem úgy van az, hogy mi kiszolgáltatottak vagyunk ennek a bukott angyal fejedelemnek. Nem, nem vagyunk kiszolgáltatottak, csak elmondom nagyon szomorú tapasztalatomat, hogy testvérek, egyre másra találkozok manapság. Régebben ez nem igen volt így, de manapság egyre inkább találkozok hívő emberekkel is, akik nem veszik komolyan az okkult dolgokat. Úgy gondolják, hogy hát nincsen abban semmi probléma, hogy ő jogázik, hogy ezt csinál, azt csinál. Úgy gondolják, hogy ez hozzátartozik a mai élethez. De kérem szépen, tessék észrevenni, hogy körülöttünk mi is történik. Mi már nem vagyunk egy keresztény ország, hiába hangoztatjuk. Mi egy mélységesen pogány világ vagyunk itt, ez az egész Európa elpogányosodott. Olvastam, hogy Nyugat-Európában az emberek 52%-a hisz a reinkarnációba. Ebben a hindu tanításban, aminek semmi értelme. De miért hisznek benne? Mert elvesztették a Krisztus Jézusba való hitüket, mert elvesztették Istenbe való hitüket, elvesztették a feltámadás hitüket, mert elvesztették az Urat, és hátat fordítottak neki, mert olyan erőknek és hatalmaknak engedelmeskednek, amelyek bizony nem Istentől valók. Tehát nagyon komolyan kell venni azt, hogy lehetséges a megszállottság. Nem biztos, hogy ilyen formában, hanem sokszor nagyon tiszteletre méltó formában találkozhatunk megszállott emberekkel, a hatalom emberei között. Sztálin lánya, aki nem sokat tudhatott a vallásról és hitről, azt írja, hogy az én apámat egy gonosz démon szállta meg. Ugye? Milyen világosan tudta, hogy ki lakik az ő apjába. Vagy azt írja ugyanez a leány, hogy a mi családunkat Beriával, ugye az akkori titkosszolgálat főnökével, a belügyminiszterre azt mondta, démoni erők kapcsoltak össze minket. Igen, tulajdonképpen rettenetes dolgok történnek a történelem során, és nem veszük észre, hogy olyan erőket mozgat a sátán, amelyik a világhatalomra tör, mert ő azt akarja. Hát ugye ezt kínálta fel az Úr Jézusnak. Ő hatalmat akar. Nem csak a te személyes életed felett, hanem az egész világ felett. És mit mond az Úr Jézus a sátánról? E világ fejedelme a sátán. Na nem a teremtett világ, félre ne értsük, hanem az Isten ellenes erők, a világ, ami jól kell érteni. Az Istennel szemben álló szellemi erők összessége a világ, az bizony annak a fejedelme a sátán. És ennek ellentétje az egyház. És ebből a sötét világból akarja Isten a sötétségből a világosságra kihozni az embereket, és mi vagyunk tulajdonképpen, minekünk kellene lenni a világosság hordozóknak, olyan értelemben, hogy ti vagytok a világ világossága, mondja az Úr Jézus. Az ő világosságát kellene hordoznunk. És akkor mi is elkezdünk játszani olyan dolgokkal, amivel nem volna szabad. Tehát ebben a történetben megláthatunk bizonyos megrendítő dolgokat. Először is azt, hogy Jézus hatalma teljes a sötétség erői felett. És ez nagy evangélium. De meg kell látni azt is, hogy bizony vannak démoni erők, amelyek megkötözték ezt a szerencsétlen embert. Sokan nem értik, hogy Jézus miért engedte meg, hogy ezek a démonok belemenjenek a disznókba. Én azt gondolom, pontosan azért, hogy láthatóvá tegye a láthatatlan világot. Mert ugye ma is az a divat, sőt, vannak olyan liberális teológiai irányzatok, akik tagadják a sátán, tagadják ezeket a sötét szellemi erőket, és mindent a biológia, a betegség és fizikai módon akarnak megmagyarázni. Tehát egy ilyen megszállottra ma valószínű azt mondanák, hogy skizofrén, beteg, és meg kéne gyógyítani, de nem tudnának vele más csinálni, mint egy lónak méretezett injekcióval lecsendesíteni. Tehát egyszerűen képtelenek a megszállott embereket meggyógyítani. Beszéltem egy pszichiáter kutatóval, én megkérdeztem tőle a skizofrénia valódi lényegét, és ő elmondta nekem, hogy tulajdonképpen egy hormonhiány okozza az agyban, egy hormonhiány, és utána még megkérdeztem tőle, hogy tapasztalja-e, hogy skizofrén tüneteket produkáló emberek re nem hat a gyógyszer. Azt mondja, honnan tudom, hogy van ilyen. És mondtam, hogy gondolom, hogy vannak ilyenek. Azt mondja, vannak. És kérdeztem, és a tudomány mivel magyarázza ezt? Azt mondja, nem tudjuk. És mondtam neki, hogy nem gondolod, hogy ezek a démonoktól megszállt emberek? Nagyon elgondolkozott, és végül azt mondta, hát lehet, hogy igazad van. Tehát gyakorlatilag a pszichiátria praxisában is előfordulnak ezek az esetek, mert oda viszik őket, mert a mai világ azt gondolja, hogy ott lehet őket meggyógyítani. Holott én számtalan esetben tapasztaltam, hogy ezek az emberek megszabadulnak, testvérek, megszabadulnak, ma, megszállott emberek. De csak akkor, ha segítségül hívják az Urat. Ez a gadarai olyan segítségül hívta az Urat. Én azt gondolom, hogy az ő szívében ott volt, hogy ebben a nyomorult állapotban, mert ennél nincs nyomorultabb állapot, ez már maga a pokol. Hát ha valakit megszáll az ördög, az már maga a pokol. Hát gondolom, hogy kiáltozott a szívébe, és figyeljetek, Jézus ezért az egy emberért átmegy a túlsó partra, ezért az egyért. Látjátok a mi úrunkat? Ez is milyen csodálatos evangélium. Ott van egy ördögi megszállott ember. Az Úr Jézus nem azt mondja, úgy kell neki. Mondhatná, mert ő a bűnös, mert belement mindenféle pogány okkult praktikába, azért lett megszállott, hiszen ott él a tízváros környékén, ezek itt a lakosság döntő többsége görög, pogány volt, és megfigyeltem testvérek, hogy egy zsidó, vagy egy keresztény ember, ha okkult dolgokkal elkezd foglalkozni, Isten kiszolgáltatja. Kiszolgáltatja. Sokkal jobban megbüntet bennünket, mint a pogányok. Mert a tudatlanság idejét elnézi, de nekünk tudni kéne. És úgy csinálunk, mintha nekünk is meglennének azok a lehetőségeink, meg szabad lenne. Tehát nézzük csak egy kicsit meg ezt a történetet, hogy miért engedi meg a disznókba, belemenjenek? Ugye vannak, akik azt mondják, hát Jézus is zsidó volt, hát a tisztátalan állatba beleengedte a tisztátalan lelkeket. Ez túl rövidzállatos magyarázat. Nem ezért engedte meg Jézus. Azért engedte meg, mert a végén látjuk, hogy mindenki meglátta, hogy mi történt. Mert lehet, hogy azt gondolták volna, mint amit ma is, ahogy mondtam, azt gondolták volna, hogy Jézus, ez egy csoda, doktor meggyógyította. Nem, Jézus megmutatta. Azt is megmutatta, hogy milyen gonoszak ezek a démonok. Tessék belegondolni, 2000 disznón belebolondul. A disznók nem bírják ki az ördögöket. Akkor mi hogy bírjuk ki? Tehát vegyük komolyan, hogy van ördög, és nem lehet játszani. A kis ujjadat oda adod, akkor az ördög már jogot formál az egész lényedre. Tehát Jézus nem véletlenül engedte ezt meg. De most egy kicsit térjünk rá azokra a gyakorlati kérdésekre, amik ebből aztán fakadnak. Hát először is, testvérek, amióta az ember kikerült a paradicsomból, tudjátok, mi lett a vége, az özönvízbe torkolott, az ős történet az özönvízbe torkolott. Miért? Miért is lett az özönvíz? Azt olvassuk ugye az 1 Mózes 6-ban, hogy... Felolvasom, mert nagyon megdöbbentő ez a pár vers. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberbe, hiszen ő csak test, legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön, ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön. Ezek az Isten fiak démonok. Egy démoni betörés történt ekkor. Most nehogy valaki elhiggye, hogy itt ezek a démonok, ezek az Isten fiak, ezek testi kapcsolatokat léptesítettek volna asszonyokkal. Ugye a szellemi lények nem tudnak testi kapcsolatokat létesíteni, itt a megszállásról van szó, megszállottságról van szó. És az emberek engedtek ennek, és ugye látjuk, mi a következmény? Az óriások. Hát itt most ne óriás termetű emberekre tessenek gondolni, hanem az ilyenekre, mint Nimród, mint Nagy Sándor, mint Napóleon, mint Hitler, mint Sztálin. Ezek a vitézkedők, ezek az óriások, amelyek aztán leigázzák a többit, és ölnek, és pusztítanak, és elhatalmasodik a gonoszság. Miért? Mert gonosz emberek születtek. Hát most tessék meggondolni, az ember jár Pesten, és hatalmas plakátokon hirdetik a kismama jógát, meg baba jógát, meg mindent. Gondolkodnak egyáltalán az emberek, mikor elmennek, elviszik a kis magzataikat oda, ahol ördögi dolgokkal foglalkoznak? Nem gondolják, mi lesz ennek a következménye? Nem, mert nem hiszik, hát csak tornáznak. Hát most tessék meghallgatni, hogy csak Egy példát hadd olvassak fel. Azok mondják el a jógáról, mi a jóga, akik a szakértők, a New Age vezetői. A hálózat örül a jógázásodnak. Ugye a New Age az egy hálózat, egy gyűjtő irányzat, szellemi irányzat, amelybe beletartoznak a főképp a hindu guruk, ők indították el az egészet, tehát a hindu vallás áll a háttérbe, a szabadkönyvesek, a parapszichológusok, a spiritiszták, és minden ilyen irányzat, amelyik antikrisztusi. A New Age vezetői kijelentik, hogy ők várják a Maitreyát, a világ megváltóját, akinek a száma 666. Tehát ők azt a fenevadat várják, az antikrisztust várják. És ezek az emberek, azt mondja, a hálózat örül a jógázásodnak. Mert miért jó a jóga? Önmagunknak és a világnak jobb megértése, az önismeret, az önátalakítás módszere, öntudatunk tágítása. A hindu jóga az gyakorlatilag a jóga, az a megistenülés módszere. A guruk, akik magukat Istennek vallják, a jóga gyakorlatok során, test és szellemi jóga gyakorlatok során válnak Istenné. És erre a európai naív embert meg lehet etetni, hogy ez sport. Hát egyáltalán nem sport. Tessék meghallgatni, mi a hatha jóga, amit itt gyakorolnak most már egyre többen, még hívő emberek is. Eléri a lélek és a szív békéjét, az akaraterő, a szeretet, az intelligencia fokozódását, az egészségre szúnyadó lelki képességek felébresztését, a hosszú életet, a jobb érvényesülést, ami a világunknak még a pszichoszomatikus betegségek megáltását is jelenti. A sor nem vitás teljes, mármint annak listája, itt egy ember valaha is elérhet ebben, ezen a földön, ami ezt ugye nyújtja, jelentős mágikus recept. A New Age kínálata ezért örül a jógázásodnak. A jóga központi kérdése a kundalini erő. A kundalini erő felébresztése legkülönfélébb testi és lelki technikák életre szóló gyakorlata révén. A kundalini kigyót jelent, egész pontosan kigyó istennőt. A jóga elméletek szerint az ember durva fizikai testével párhuzamosan létezik a szellemi prána test, amely állítólag megfelel a spiritiszták asztrál testének. Ennek legalsó részében feltekeredve várakozik a szellemi erőknek és az ismeretnek a gyökere, amely nem más, mint a kígyó istennő, vagyis kundalini. Az emberi prána test legalsó erőközpontjába, csakrájába nyugodva, ez a kígyó a saját farkába harap, és ekkor elzárja a megismerés útját. A jógi eléri, hogy felébressze álmából a kundalinit, ekkor ez kúszni kezd felfelé a szellemtestbe, erőkörökön, csakrákon keresztül, és kinyújtózik a másik pólusig, az értelem erőig, amely Shiva Isten pólusa. És akkor, aki jógázik, az a kígyó istennőt, meg Shiva Istent tiszteli. És megszegte az első parancsolatot durván. És ha én ezt elmondom, akkor mindenki halálra sértődik. Érden kaptam épp eleget a jógáért, de akkor megdöbbent mindenki, mikor az Érdi Jóga Egyesület meghívott egy hindu gurut, és a Százhalombattai főtéren tartotta az úgynevezett istentisztelet, és ami a legmegdöbbentőbb, minden környékbeli keresztény papot meghívtak erre az alkalomra, de nem úgy, hogy mi kaptuk a meghívót, a püspökökön keresztül. Mind a három egyház püspöke kiküldte. A katolikus, a református, az evangélikus. Kiküldte ezt a meghívót. Én föl voltam háborodva. És aztán egy alkalommal az egyik püspök a fejemhez verte lelkészek előtt, hogy én csak fogjam be a szájámat, mert most megyek a hindu guru alkalmára. Mondtam neki, püspök úr, én megkaptam a meghívót, és postáztam a szemét kosárba. Kérem szépen, hogy nincs szellemi világosság? És akkor azt mondja, éppen megbeszélésünk volt Százhalombattán, református lelkész hivatalába ülök, jön a katolikus lelkész, lobogtatja a meghívót, azt mondja, na fiúk, megyünk. Hát mondom, ha minisztrálni akarsz a hindu gurunak, akkor mennyi. Tulajdonképpen tessék belegondolni abba, hogy nem értjük. Hát nem értjük, hogy a szent örök Istent sértem meg. Hogy jövök én ahhoz, hogy én pogány szertartásokat végezzek? Hogy jövök én ahhoz? Hát nem gondolom, hogy kivívom az Isten haragját. Hát tessék belegondolni, mit mond az Úr az 5 Mózes 18-ban. Ez talán a legklasszikusabb összefoglalása minden okkult dolognak. Még be sem ment Izrael népe az ígéret földjére, és Isten megmondja nekik, hogy el ne tanulják ezeket az utálatos dolgokat. Tehát 5 Mózes 18:9. Ha bemegy arra a földre, amelyet Isten az Urad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ó, hát mi ilyeneket nem teszünk. Mi nem visszük oda a gyerekeinket a Molok Istennek, csak a fehér műtőbe ott öljük meg őket a jólét reményében. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslástűző. Testvérek, rengeteg varázsló működik körülöttünk. Se jelmagyarázó. Minden folyó, minden újságban benne van a horoszkóp. Ez a jelmagyarázat. Az égi jelek, a csillagjegyek alapján. Nem hiszik el a testvérek. Egyszer véletlenül megkérdeztem az egyik kis hitton csoportba, hogy gyerekek, kinek a nevére vagytok megkeresztelve. Egyik se tudta, ezt már elmondtam vasárnap. Aztán mindegyik tudta, hogy melyik csillagjegybe született. Ugye? Milyen döbbenet, és az Úr azt mondja, ne legyen ilyen közöttünk. A legtöbb embernek ma ez a bibliaolvasó kalauza, ez az útmutatója, hogy elolvassa reggel a horoszkópot. Hát akkor kik vagyunk, mi pogányok? Se kuruzsló. Ugye az természetgyógyászoknak légiói vesznek körül. Se igéző. Ezek a hipnotizőrök. Ne legyen átokmondó, szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Más helyen azt mondja az ige, hogy Isten utálja a bűnt, de szereti a bűnöst. De az okkult bűnökre azt mondja, hogy utálja, aki ilyet cselekszik. Hát testőrök, most akkor engem az én teremtő Uram, az én megváltó Istenem utál. Hát ne utáljon. Inkább nem teszek semmi olyat, ami csak gyanús is, mert nem akarom őt megbántani, és nem akarok belekeveredni. De tessenek elhinni, a korrupció víz bennünket bele. A korrupció. Mert mit ígértek itt is? Hát csak nem akartam mondani, übermencs leszel. Minden lehetséges neked. Mint tegnap említettem, nagy tudattalan. Azt csinálsz, amit akarsz. Minden lehetséges neked. Olyan leszel, mint az Isten. És akkor mi meg szépen elhisszük. Hát az ördög nem ezt ígérte. De felolvasom Adinak a versét, akkor megtetszik látni, hogy egy olyan ember, akiről sokszor azt gondoljuk, hogy keresztény költő, másszor kiderül, hogy pogány. Mert kétfelé sántikál. Ima Baál Istenhez, ó Baál nagy úr, ez az irgalom óra. Mi itt a Gáján most hozzád kiáltunk, Baál Istenhez egy református magyar ember. Nézz hát ránk, reán két kárhozóra. Nem én rám, hisz én mi vagyok, férek, pártütő Isten, összetépet lélek, elesett titán, de itt van a párom. Kegyetlen nagy Baál, jóságodat várom. Bús asszonyember, de a lelke a nap üszke. Nem olvasom tovább. Végül is azt írja, ó Baál, állj mellénk lelked kegyelmével, minden pénzeknek trónján valahol, fordíts felénk fényes kegyetlen arcot. Én megharcoltam a harcot, tudok alázva élni lélek áron. Na ez az okkultizmus lényege. Tudok alázva élni, mert az ördög megaláz, de a pénz, a hatalom, a dicsőség. Rettenetesek vagyunk, nem? És akkor a politika, a testvérek, ne gondoljátok, hogy a politika nem ezeken a dolgokon épült fel, a marxizmus. A marx és a társai sátán imádók voltak. Most nem volt Isten tagadó, sátán imádó volt. Azt mondta, az életem célja, hogy bosszút álljak a magasságosat. Hát ha nincs magasságos, akkor ki akar bosszút állni. De tessék meghallgatni, aztán majd megtetszenek látni, hogy itt nem én találtam ki az egészet. Ugye Marx és Bakunin hozták létre az első internacionálét, ami ma is működik. A baloldali pártok alakulata. Bakunin egy orosz anarchista, aki a következőket írta. Az ördög az isteni tekintély elleni sátáni lázadás, a lázadás, amelyben minden emberi emancipációs törekvés gyümölcsöző csiráját, a forradalmat látjuk. A szocialisták a következő szavak által ismerik fel egymást. Annak nevébe, aki ellen a legnagyobb jogtalanságot követték el. Az ördög a világ első szabad gondolkodója és üdvözítője. Azáltal, hogy engedetlenné teszi, az ördög megszabadítja Ádámot, és homlokára nyomja az emberiség s a szabadság bélyegét. Hát nem csak az ördögöt magasztalta, hanem a rombolást és a pusztítást. Aztán a másik barátja, Bakunin és Proudhon. Azt írja Proudhon, a jogtalanság, illetve a jogosság a forradalomban, az Egyházban című művében, hogy Isten a jogtalanság prototípusa. Ellenére is szerteszünk tudásra, ellenére is megtaláljuk boldogulásunk útját, és ellenére is kialakítjuk közösségeinket. Minden előre lépés olyan győzelem, amely közelebb visz az istenség elleni végleges győzelemhez. Gyere, sátán, te alattvalóktól és királyoktól megrágalmazott, Isten ostobaság és gyávaság, Isten zsarnokság és szegénység, Isten képmutatás és álnokság, Isten egyszerűen rossz. Na most tessék belegondolni, 100 millió követték a kommunistákat, és nem tudták, hogy milyen szellemi gyökere van ennek az egész történetnek, aztán bele is halt körülbelül 100 millió ember. De egy költő, Heine, aki szintén Marx barátja, ilyen versikét ír. Hívtam az ördögöt, és jött. Arcán csodálkozás tükröződött. Alaposabban szemügyre kell vennem. Nem is utálatos, nem is sántit, inkább vonzó és bájos ő. Hát ezt tőlek az ember nem érti. Egyszerűen nem érti az ember az embert. Hogy merünk ilyeneket tenni? Ugye? És ne gondoljátok, hogy ez csak különböző politikai irányzatok, meg a New Age, meg hozzá hasonló erők, hanem a mindennapi ember gyakorlata. Hát amikor horoszkópot olvas, hát amikor jogázik, amikor agykontrollra jár, aztán soroljam, el se lehet mondani, de ez a szegény asszony összefoglalta, akinek meghalt a kisgyereke, és azt írja, hiába akartunk mi bármit, hiába küzdöttünk oroszlán módjára, hiába hittünk az orvostudomány, most tessék figyelni, az agykontroll, a Gerson terápia, a New Age, a makrobiotika, az aurasoma és az ima, és még sorolhatnám hányféle dolog sorsfordító erejében, hiszen azt szívtuk magunkba már az óvodába, hogy győzelemre születtünk, és azt tanultuk, hogy sosem szabad feladni, sosem szabad veszíteni. A fatalitással szemben azonban esélyünk se volt. Hova fordul ez a szerencsétlen asszony? Hát amit tanult. Ezzel van tele az ország. És mi keresztények szépen hallgatunk. És nem merjük kimondani, hogy emberek, hát hol visz ez az út? És mindenki olvas ezeket az okkult írókat, és nem veszük észre, hogy a Biblia tele van Isten ítéletében. Ezért mentek Izrael, ezért ment a fogságba. Képzeljétek el, most elárasztott bennünket a kelet. A keleti tudomány. Ezt azt gondoljátok, ez modern dolog. 2700 évvel ezelőtt Ézsaiás azt profétálja, mert az Úr azt mondja neki, az Ézsaiás 2:6-ban, hogy eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal. és jövendő mondókra hallgatnak, mint a filiszteusok. De hadd olvassam föl, mert nehogy azt gondoljátok, hogy én találtam ezt ki. Eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal, mint a filiszteusok. És az idegenekkel barátkoznak, tele van az ország ezüsttel, arannyal, kincseiknek se szeri, se száma. Tele van az ország lovakkal, harci kocsiaiknak se szeri, se száma. Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csinálnak. Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg kell alászkodnia a halandónak, és te nem bocsátasz meg. Hát tudjuk, Jézusban legyőzte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, és megszégyenítette. Tudjuk, hogy Jézus véréért van bocsánat ezekre a bűnökre, és van szabadulás, mert számtalanszor átéltem, hogy emberek megszabadulnak. De azért fontos erről beszélni, mert ha mi nem beszélünk róla, természetesen az ige alapján, akkor kitől is hallhatnák a testvérek. Hiszen az ellenkező propaganda hihetetlen, és nem szégyelik. És az ember hallgat előkelő urakat a televízióban, nem szégyelik elmondani az okkult dolgaikat, úgy beszélnek róla, mintha ez valami különleges csoda lenne, hogy ők ilyen dolgokkal foglalkoznak. Egyáltalán nem így van. Sok mindent tudnék még felolvasni, de azt gondolom, hogy talán legjobb lenne most azzal fejezném be, hogy felolvasom, hogy ezekről a dolgokról mit ír Jó Sándor, valamikori pasaréti református lelkész. Megmondom, miért olvasom fel. Nehogy azt essenek gondolni, hogy én gondolkodok így csupán. Felsorolja ezeket a dolgokat itt a prédikációjában, ezeket az okkult dolgokat, és aztán azt mondja. Ha valaki mégis beleártja magát ezekbe az ördögi mesterségekbe, az történik, amit egy orvos így állapított meg. Az ember egész lelki szerkezete felborul, és felborul benne a rend. Rettenetes neurózis, félelemkomplexum, sőt, öngyilkosság lehet a következménye. Minden ilyen babonaság végeredményben játék a tűzzel. Talán úgy tűnik, hogy az ember azt mondja, én nem hiszek benne, csak szórakozásból foglalkoztam vele. És utána mégis hónapokon keresztül nyugtalanság, félelem vesz erőt rajtuk, mert a jóslat kedvezőtlen volt, a horoszkóp rosszat mutatott, és olyan megkötözöttségbe kerül, amiből nem bír többet szabadulni. Az ördög igézetébe esett. Olyan játék ez, amivel az örökké valóságot lehet eljátszani. Ugye mindegy, hogy a tudatlanságból, kíváncsiságból, vagy éppen tréfából, vagy komolyan húzom meg a kézig ránál gyújtó zsinórját. Az eredmény ugyanaz. Akinek drága az élete, igen, az élet itt a földön és az örökké valóságban, a semmiféle babonával, varázslással, ördögi mesterséggel, spiritizmussal, jövendőmondással és minden egyéb babonasággal ne foglalkozzon. Mert ezzel a sátán tartja megkötözve az ember életét. Nagyon jól tudom, hogy itt nem elég az egyszerű figyelmeztetés. Ahhoz, hogy valaki szabaduljon ebből a megkötözöttségből, az kell, amit az efezusbeli hívők tettek. Bűneiket megvalva tűzvele rakták könyveiket. Vagyis a szakítás, leszámolás a bűnnel. Aki szabadulni akar, ne titkolja, vallja meg. Az eljövendő hét valamelyik napján jöjjön el hozzám, vagy valamelyik hívő testvéréhez, rakja ki a szívéből mindazt a babonát, amit most megismert, amit Isten lelke bűnné tett. Nagyon kérlek benneteket, ne kíméljetek magatokba ezt a bűnt, ne féljetek leleplezni valaki előtt, tépjétek ki a szívetekből kíméletlenül minden babonát, tagadjátok meg. és ha van otthon bármely horoszkóp, talizmán, amulett, spiritista, írás, jóslat, tűzd be vele. Hát testvérek, valóban ez nem egy egyszerű dolog, mert merre megy ez a világ? Akár egy Capra, aki egy fizikus, és ő is a New Age-nak egyik fő vezető alakja, megpróbálja tudományos szintre vinni a spiritizmust. Dave Hunt, ez a nagyon komoly amerikai lelkész író azt írja, hogy az ördög imádás valószínű nagyon tiszteletre méltó és tudományos jellegű lesz majd. Igen, és aztán látjuk, hogy olyan politikai erők, mint a zöldek, hát ez egészen elképesztő, azok is a spiritista gyökerekből táplálkoznak. Rudolf Steiner a nagymesterük, az antropozófia a gyökerük, és ilyen erők, értitek? Tehát egyre másra látja az ember, hogy némely politikai erőnek milyen furcsa spiritista gyökerei vannak. És a New Age egyik legnagyobb alakja, David Spengler, tessék meghallgatni, ő, aki a Finthold alapítvány, aztán előzőleg pedig a California Ezalen intézet vezetője volt, ezt írja. Ő egyébként Lucifer imádó, ezt írja. Lucifer mindegyikünk belsejébe dolgozik, hogy minket a teljességbe eljuttasson. És ezzel egy új korszakba kerülünk, ugye ez a New Age új korszak, ami az emberi teljesség kora. Mindegyikünket elvezeti valami ahhoz a ponthoz, amit én luciferi beavatásnak nevezek. De ezt az utat mindenkinek egyénileg magának kell megtennie, ha teljesen el akar jutni az ő fényének és teljességének jelenlétébe. Hát megdöbbentő ilyen erők és ilyen politikai erők. Hát az ENSZ vezetői a New Age-nak tagja, New Age mozgalom tagjai. És itt alakul ki szemünk láttára az antikrisztusi kor, és veszélybe vagyunk, tessék elni, komoly veszélybe vagyunk. Ha valaki követi az egyházi eseményeket, akkor láthatja, hogy furcsa dolgok történnek. Most egy új vallást alakítanak ki körülöttünk, de majd erről az elkövetkező napokban fogok beszélni. Össze akarják boronálni az iszlámot, a zsidó és a keresztény vallást. És ennek nagyon előre haladott stádiumai van, tapasztalhatjuk meg a tudatosságot. Most ért véget egy konferencia, az Egyházak Világtanácsa, a muszlim papok nagy tanácsával közösen, október 1-én ért véget ez a Genfbe ez a tanácskozás, aminek az volt a címe, egy úton az integrált világ felé. Tehát világos a dolog, csak látni kell, meg hinni kell, és akkor mit tegyek én? Most ijedjek meg, kezdjek szorongani, hogy jaj, mi lesz velünk? Jaj, mi lesz, testvérek? Hát azzal kezdtünk, hogy nincs nagyobb hatalom a mi úrunknál. Nincs nagyobb hatalom. Meghódol előtte a sátán. Igen, ám csak, hogy körülöttünk az emberek nem fogják ezt. Na de hát akkor nekünk kell ebbe a világba világítani. Nekünk kell elmondani. Nekünk kell kiállni, hiszen kiállna helyet ebbe a világba, ha nem a gyülekezet, nem az egyház, hanem mi, akik megkapjuk az Úr világosságát. Tehát a sátán persze nem tehet semmi mást. Senki ne gondolja azt, hogy majd a sátán eldönti, hogy mikor veszi át az uralmat a földön, mert lesz egy ilyen. Nem, ezt nem ő dönti el. Amikor Isten büntetésből kiszolgáltatja az emberiséget, csak akkor lehetséges ez. Addig nem. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy minden hatalom menjen és földön az Úr Jézus Krisztus kezébe van. Tehát ezt soha ne felejtsük el. És amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy amikor látjátok mindezeket beteljesedni az utolsó idők dolgairól, akkor azt mondta, emeljétek fel a fejeteket, mert elközelített a ti megváltásotok. Akkor se kell kétségbe esni, bármi történik, mert ő az Úr. Na persze, ehhez hit kell. És az a tapasztalat, az a bizonyosság, hogy igenis Most a hétvégén szolgáltam valahol, és ott is megtapasztaltam, hogy egy megszállott nő megszabadult. Megszabadult. Mert Krisztus hatalma megszabadítja őket. És nap mint nap láthatnánk, ha figyelnénk, hogy milyen hatalom. Így mondja az ige, hogy milyen hatalmas az Úr ti közöttetek. Közöttünk. És nekünk kell az ő hatalmát sugározni, békességgel, szeretettel, mert ezeket az embereket, akik tudva, tudatlanul belemásztak ördögi dolgokba, a legnagyobb szeretettel kell Krisztushoz vezetni őket. És ha közöttünk, ahogy írja Jó Sándor, ha közöttünk van valaki, és tudatlanul belement dolgokba, azt mondja, ne kíméljetek magatokba ezt a bűnt. Tagadjátok meg. De hogy miben vannak a gyerekeink, hadd mondjak el egyetlen történetet, és abból mindent megértetek. Egy iskolában szól a tanárnéni, akit én jól ismerek, hogy az egyik kislány, 8. kislány füzetébe találta egy olyan levelet, ami arra utal, hogy ő öngyilkos akar lenni, hogy beszéljek vele. Hát beszélek a kislánya, illetve mikor meglátom, akkor látom, hogy ismerem, mert egyszer-kétszer bejött a hittan órára, ő egyébként katolikus kislány volt. És aztán, hát én nem szeretek kertelni, mindjárt mondom neki, tényleg öngyilkos akarsz lenni, és akkor mondta, hogy igen. És kérdeztem, miért? Mert egy nagyon szép, kis, okos, jó tanuló kislányról volt szó. No, miért? És akkor erre azt mondja, Pista bácsi, az úgy történt. Az egyik osztálytársának meghalt az apukája, és őt meg egy másik kislányt meghívott, hogy idézzék meg az apja szellemét. És mikor ez megtörtént, akkor azt mondta ez a kislány nekem, hogy Pista bácsi, világos nappal volt, korom sötét lett a szobába, kigyulladt a szoba, és én azóta rettegek. És már úgy rettegek, hogy inkább szeretnék meghalni. Értitek? Egy gyerek teljesen tudatlanul belemegy egy ilyen dologba, és mi a következmény? Elkezd rettegni. Nagyon sok ember nem tudja, miért vannak pánikrohamai, miért esik olyan egyik problémából a másikba, miért nem tud aludni, miért nincs békessége, miért fordul föl körülötte minden. Hát vizsgáljuk meg, hogy nincsenek-e ilyen dolgok az életünkben, és ez a kislány is megszabadult a rettegéstől. Tehát nem kell azt gondolni, hogy túl nagy hatalma van a sátánnak. De ha hagyjuk, akkor bizony nagy. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk, mert valóban Te vagy az Úr, és előtted minden térd meghajol, mennyeké, földieké és föld alatt valóké. Te előtted mindenki kényszerül meghajolni, mert Te vagy az Isten, Te vagy a mindenható, és mi nem kényszerből, hanem boldog örömmel hódolunk meg előtted, és imádunk Téged, drága Urunk. És ez az imádat boldoggá teszi a szívünket, hogy tudunk Téged szeretni mindenek felett, mert Te vagy a mi megváltó Istenünk. Te vagy az, akitől ered a mi életünk, és Te vagy az, aki kezedbe tartod. És köszönjük, hogy Te vagy a jó pásztorunk, és akármilyen nyomorúságba keveredünk, akár testi, lelki nyomorúságba, olyan csodálatos, hogy nálad van gyógyulás, van szabadulás, nálad van boldogság és öröm. Áldunk ezért Téged, Urunk, és kérünk is, hogy egyen-egyen az életünkben vizsgálj meg bennünket, hogy nincs-e bennünk valami sötétség, ami nem tőled való. És add, Uram, hogy mindezt megtagadva, mindezeket megtagadva tudjuk tőled kérni a bocsánatot, ha vétkeztünk ellened, ha átléptünk olyan határokat, amelyeket Te megtiltottál, ha tudjunk eléd borulni, ha tudjunk segítségül hívni a nevedet, mert a Te neved hatalmas név. Áldunk ezért, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Megköszönjük Isten igéjének, hogy rávilágított olyan területekre, amelyekre talán nem is gondoltunk volna. De ott bátorítsam a kedves jelenlévőket, hogy engedjük, hogy az ige világossága derítse fel, ami ott a szívünk mélyén lapul. Lehet, hogy sok minden új volt, megjelentő, megdöbbentő. Az is lehet, hogy valakiben ellenkezést vált ki. De engedjük, hogy Isten maga beszéljen a szívünkkel. Sokkal jobb az ellenséggel szembenézni, mint úgy élni, mintha nem is létezne. Sokkal jobb szembesülni azzal, hogy az életem egyik másik területe megfertőződött, befolyás alá került, mint úgy elmenni majd ebből a világból, hogy ezeket nem volt módom tisztázni. Jézus Krisztus szabadító Úr, és ha valakinek a szabadulás felé segítségre van szüksége, akkor kérjen segítséget. Lelki pásztoroktól, lelki testvérektől, olyanoktól, akik már átélhették, akik hiszik és vallják, hogy a megtagadott ördögi bűnökre is van bocsánat Jézus Krisztusért, és ezekből a bűnökből is van teljes szabadulás. Tehát engedjük, hogy Isten világossága leplezzen le, és ragyogtassa föl előttünk az Urat, aki valóban, akinek adatott minden hatalom menjen is földön.